Kedves hallgatom! A zsidókhoz írt levél 4. részének 14. versét olvassuk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Krisztus a mi főpapunk. A papsággal kapcsolatos pogány fölfogás színezi a papra vonatkozó elképzelésünket. A pogány pap lényegében akadályozta Isten megközelítését, mert azt állította, hogy bizonyos misztikus hatalommal rendelkezik, ami lényeges ahhoz, hogy az ember Isten elé járulhasson. Az embernek a papot kellett igénybe vennie, aki azt állította, hogy neki van bejárása Istenhez. Ez az elképzelés tagadja Krisztus bevégzett munkáját, és az összes hívő papi tisztségét. A hívők papsága az egyik nagy igazság, amit Calvin János hangsúlyozott. Mindnyájunknak papra van szükségünk, hiányunk van, segítségre szorulunk, és mindnyájan bajba kerülünk. Jobb szívtépő kiáltása ez volt. Nincs is köztünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetné kezét. Jobb könyve, 9. rész, 33. vers. Jobb vágyakozott a közvetítőre vagy papra, aki közé és Isten közé állhatna, aki az egyik kezével Jobb kezét, másik kezével Isten kezét fogná, és így összekapcsolná őket. Krisztus ez a közbenjáró, ez a pap, aki által minden hívő személyesen közeledhet Istenhez. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, azonnal hadd jelentsem ki, hogy az Úr Jézus Krisztus nem papként élt ezen a földön. A Szentírásban egyedül akkor van szó valamiféle áldozatáról, természetesen neki sohasem volt szüksége az önmagáért való áldozatra, amikor azt mondta Simon Péternek, hogy fogjon ki egy halat, vegye ki szájából az ott talált pénzdarabot, és fizesse ki a szükséges templomadót, ami alól a papok mentesek voltak. Azt hiszem, Jézus ezáltal nagyon világossá tette, hogy ő nem volt pap ezen a földön. A papnak az Áron családi vonalán kellett érkeznie a Lévi törzséből. Az Úr Jézus a Júda törzsének volt a tagja. Nem a papi családból származott. Ő a királyi vonalon érkezett. Amikor e földön élt, prófétaként jött, hogy Isten nevében szóljon. Miután visszament a mennybe, papként képvisel minket Isten előtt. Pappá lett, amikor fölment a mennybe. Idelent meghalt, hogy megváltson minket, és odafönt él, hogy megőrizzen minket a megváltott állapotban. Igaz, hogy amikor itt volt, fölajánlotta magát a kereszten, és hogy ez a pap funkciója volt, de várnia kellett mennybe meneteléig, amíg papként képviselhetett minket. Krisztus háromszoros tisztséget tölt be. Ő próféta volt, amikor 2000 évvel ezelőtt eljött, ez a múlt. Krisztus pap ebben a korszakban. Ez a mára szól. Krisztus egy napon eljön, hogy királyként uralkodjék. Ez a jövőre vonatkozik. Mindhárom tisztséget betölti, és ő a legfőbb személy a zsidókhoz írt levélben. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. A hitvallás fordítható vallástétel szóval. Pál ezt mondja. Ragaszkodjunk! Erre hívlak fel titeket, hogy tegyétek, mert ez valójában parancs nektek. Ragaszkodjunk ahhoz, amiről vallást tettünk. Figyeljétek meg, nem azt mondja, hogy ragaszkodjunk üdvösségünkhöz. Itt nem üdvösségünkről beszél, hanem bizonyságtételünkről. E világon végzett tanúskodásunkról. Arról, hogy miként élünk Krisztusért. Krisztus meghalt, hogy megváltson minket, és most odafönt él, hogy megtartson, és képessé tegyen a felőle szóló helyes bizonyságtételre. Egyesek így szólnak. Nem élhetek keresztény módon. Hadd közöljek veled egy jó hírt. Igaz, hogy te nem élheted meg a keresztény életet, és Isten sohasem kérte ezt tőled. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt nem kérte tőlem sem, mert már próbáltam, és nem sikerült. Nem tehetjük a saját erőnkből, de ő azt kéri, hogy hadd élhessen általunk. Ő odafönt van azért, hogy valamennyien ragaszkodhassunk vallástételünkhöz, e földi bizonyságtételünkhöz. Amikor a 11. fejezethez érkezünk, a hit hőseinek szabályos névsorolvasását találjuk, amely bemutatja, hogy mit tett a hit az emberek életében minden előző korszakban. A felsoroltak mindegyikének jó bizonyságtétele, jó hírneve volt. Hit által tettek bizonyságot, hit által éltek, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 15. vers. Krisztus bűn nélkül győzte le a kísértést. Bűn nélkül fogadta a próbát. Amikor Jézust megkísértette a sátán a pusztában, ő nem eshetett el, mert Isten ember volt. Azonban a ránehezedő próba valójában nagyobb volt, mint ami minket érhet. Elmondhatta. Eljön-e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. János evangéliuma 14. rész 30. vers. A sátán talál bennünk valamit, de semmit sem találhatott az Úr Jézusban. Hadd illusztráljam ezt előtted. A vízen úszó hajó csak bizonyos erősségű nyomást tud elviselni. Ha a nyomás túl nagyjá válik, akkor megreped a hajó bordája, betör a víz, és ezáltal megszűnik a nyomás. Így történik velünk is, amikor behagyjuk derekunkat a nyomás előtt. Akkor a nyomás is megszűnik. Jézus sohasem engedett a kísértés nyomásának, ezért olyan mértékben növekedett ez a nyomás, ahogyan mi sohasem tapasztaljuk. Ugyanígy a tehervagonok bizonyos mértékű súllyal terhelhetők. Ha ezt a súlykorlátozást túllépik, akkor a vagon kisiklik, vagy középen ketté törik. Nem bírja elviselni a terhet, csak bizonyos mértékig. Ez igaz mindnyájunkra nézve. Csak bizonyos nyomást tudunk elhordozni, és semmivel sem többet. Hadd mondjam neked, hogy a kísértés súlya, amit Jézus el tudott viselni, végtelen volt. Ő bűn nélkül állta ki a próbát, de ő is kísértést szenvedett. Ezért tudja, hogy mi hogyan érzünk. Olyan főpapunk van, aki megért minket. Mindig úgy éreztem, hogy Isten népének Áron halála bizonyos értelemben nagyobb jelentőségű volt, mint Mózes halála. Áron volt az ő nagy főpapjuk. Sok izraelita növekedett fel Áronnal, vele játszott, mint gyermek, és végigment vele a pusztában. Áronhoz oda mehettek, és így szólhattak hozzá. Ide figyelj, Áron! Ezt cselekedtem, de nem kellett volna így tennem. Elhoztam az áldozatomat. Áron együtt tudott érezni velük. Pontosan ismerte, hogy mit éreznek. De mikor Áron meghalt, úgy gondolom, kíváncsiak voltak rá, hogy az új pap, Áron fia, megérti-e majd őket? Képes lesz-e együtt érezni velük, és segíteni rajtuk? Nekünk nagy főpapunk van, aki mindig elérhető, és mindig megért minket. Nem elméletileg ért meg minket, hanem úgy, mint aki e földön átment a próbán, és megismerte kicsinységünk érzetét. Tudta, mi az éhség. Ismerte a fájdalmat, hiszen Jézus is sírt. Ő hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 16. vers. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához. Be kell vallanom, hogy valójában sohasem szerettem a fordításban azt a szót, hogy bizalommal, de azt sem tudtam, hogy miként változtassam meg. A bizalommal szóban benne van a hajthatatlanság, afféle makacság, vagy pedig az, hogy valaki halálbiztos valamiben, pedig itt nem erről van szó. A görögben ez nagyon érdekes szó. Parészia jelzi a beszéd szabadságát, amit az aténiek olyan nagyra értékeltek. Talán ők voltak az elsők, akik szerint az átlagos állampolgároknak meg kell kapniuk a szólásszabadságot. Járuljunk tehát bizalommal, nagy szabadsággal a kegyelem trónusához. Szabadon beszélgethetünk az Úr Jézus Krisztussal. Elmondhatunk neki mindent, amit egymásnak sem merünk elmondani. Ő megért minket, ismeri gyengeségeinket, és ezért bátran közölhetjük vele. Megtanultam, hogy nagyon őszinte legyek vele szemben. Nem igyekeztem elkenni a dolgokat előtte, utálom ezt a magatartást. Ő Isten, és hódolattal és tisztelettel járulok elé, de szabadon megszólíthatom, mert ő ember is. Ő Isten, de ember is, és nagy szabadsággal járulhatok elé. Megmondhatom neki, hogy mi nyomja a szívem. Feltárhatom előtte a lelkem mélyét, ezért úgy vélem, hogy a nagyon kegyes és virágos imádságok nincsenek rá hatással, különösen amikor igyekszünk velük eltakarni azt, ami életünkben és szívünkben van. Csak azon csodálkozom, hogy az Úr nem kapcsol ki bennünket azért, hogy nem szabadon és nem nyílt szívvel járulunk elé. Ez az egyik oka annak, hogy ima összejöveteleink nem hatásosak. Visszafogottan járulunk elé anélkül, hogy feltárnánk a szívünket. A kegyelem trónusához. Isten trónja a kegyelem trónusa. Ami korábban az ítélet trónja volt, most a kegyelem királyi széke, a kegyelem trónusa. Hogy irgalmat nyerjünk. Sok irgalomra van szükségünk. Az irgalomnak van bizonyos negatív értelme. A múltról beszél. Isten kegyelme által nyertünk megváltást. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 5. vers. Irgalmas volt hozzám, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A segítség nagyon pozitív, a jövőről beszél, hogy irgalmat és kegyelmet találjunk a szükség idején. Dávid ezt írta. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 23. Zsoltár, 1. vers. Megfigyeltem, hogy egyes újabb fordítások szerint ez így hangzik. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködtem. Milyen nevetséges ez? Természetesen, ő nem szűkölködött a múltban, de ebben az a szép, hogy Dávid elmondhatta. Nem szűkölködöm. Miért? Mert az Úr az én pásztorom. Odafönt főpapom van, és hozzájárulhatok, mint pásztoromhoz. Megkérdezem, hogy beszélgettél-e már vele ezen a napon? Mit mondtál neki? Elmondtad, hogy szereted őt? Megvallottad neki a bűneidet? Ha nem, akkor ennek mi az oka? Ő már ismeri, de miért nem mondod el te is? Ne takargasd előtte magad. Bizalommal menj hozzá, és beszélgess vele. Irgalom és kegyelem van nála, hogy segítsen a szükség idején. Ez a fejezet folytatja azt a nagy témát, hogy Krisztus a mi főpapunk, és bemutatja, hogy ő feljebb való a lévita papságnál, amit a zsidók annyira ismertek. Az ötödik rész első 10 verse meghatározza, hogy ki a pap. Krisztus, ahogy már mondtuk, háromszoros tisztséget tölt be, mint próféta, pap és király. Ő Isten végső szava az emberhez. Isten mindent elmondott Krisztusban, amit akart. Prófétaként szólt 2000 évvel ezelőtt. Most ő az Isten igéje. Ő a főpap az új nemzedéknek. Egy napon a jövőben eljön, mint király. Most ő a mi nagy főpapunk. Járulhatunk hozzá. Ő a nagy főpap, mint ahogy Áron nagy főpap volt a múltban. Minden hívő is pap, mint ahogy Lévi törzsének minden tagja pap volt. Áldozatokat ajánlhatunk fel Istennek, mint papok. A dicséret az egyik áldozat, amit bemutathatunk. Dicsérte-e őt ezen a napon? Felajánlhatjuk javainkat is, kezünk munkájának gyümölcsét, értelmünk gyümölcsét, vagy az időnket. Mindezeket áldozatul adhatjuk neki, mint papok. Az imádkozás a pap munkája. Helyzetünk és kiváltságunk felismerése szükségtelenné teszi a ma alkalmazott sok módszert. Az Istenhez való közeledés két szélsőségével találkozunk Isten tiszteleteinken. Az egyik a nagyon érzelmi közeledés, és a másik a nagyon szertartásos megközelítés. Mindkettő nagyon földies, és egyáltalán nem lelki Isten tisztelet. Egyszerűen elé kell járulnunk, és meg kell szabadulnunk az összes módszertől és szertartástól. Valaki egy történetet küldött egy asztronautáról, aki már a kabinjában volt, és be akarta zárni az ajtót az indulás előtt, amikor egy riporter kérdést tett fel neki. A riporterek olykor nagyon ostobákat kérdeznek. Ez a riporter ezt kérdezte. Hogyan érzi magát, amikor mint asztronauta készen áll az indulásra? Az asztronauta így válaszolt. Hogyan érezné ön magát, ha 50 000 alkatrész tetején ülne, és mindegyik alkatrészre a legalacsonyabb összegű fogadást teszik? Manapság sokan így tartják Isten tiszteleteiket. Szertartásosak, vagy érzelmi beállítottságúak, inkább az érzésekre, mint Isten igéjére építik imádatukat. A 4. fejezet befejező verse arra sürget, hogy szabadon járuljunk a kegyelem trónusához. Szükségünk van irgalomra és segítségre. Ő abban a helyzetben van, hogy ezeket megadja, mert ő a mi nagy főpapunk. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 1. vers. Ez az igevers meghatározza, hogy ki a pap. Ki kell választani az emberek közül, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan ember, mint a többi. Képviseleti szerepet kell betöltenie. Képviseli az embert, de Isten előtt képviseli az embert. Emberekért rendelik ki az Istenre vonatkozó dolgokban. Mivel Isten elé járul, kell, hogy Isten elfogadja. Ez van amögött a kijelentés mögött, hogy az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára. A 4. versben azt olvassuk, hogy ezt a tisztséget senki sem veheti magára, hanem csak az, akit Isten hívott el, mint Áront. Kell, hogy Isten rendelje ki. Ezért a pap emberek közül való, emberekért rendelték ki az emberek nevében, és Isten elé járul az emberek érdekében. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy közben járómmal lettél az atyánál. Neked bizalommal elmondhatok mindent, bánatomat, örömemet. mindazt, amire szükségem van, mert te megígérted, hogy képviseled ügyem a mennyei atya előtt. Add, hogy ezért a közben járásért hálás gyermeked legyek, és szüntelen imádjam neved. Amen.